Kedves hallgatóm! Ha lakomát akarsz, akkor nem kapsz lakomát a távoli országban. Ha Isten gyermeke vagy, akkor nem vétkezhetsz úgy, hogy ne törődj vele. Eljuthatsz a disznóólig, de sohasem fogod jól érezni magad a disznóólban. Ha az atya fia vagy, eljön egy nap, amikor ezt mondod. Fölkelek, és elmegyek atyámhoz, és meg is teszed. Amikor megteszed, akkor megvallod neki bűneidet. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, első rész, 9. vers. Így kerül vissza a vétkező gyermek az atyai házzal való közösségbe. Az egyetlen visszavezető út a bűnvallás útja. Megfigyelted-e már, hogy az atya mit akar tenni a fiával? Ezt mondja, hozzatok egy ruhát. A ruhát akkor adták rá, miután a fiú megmosakodott. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az Úr megmos minket. Aki kendőt kötött a derekára, ugyan ő megmossa fiait, akik visszatérnek hozzá. Meg kell tisztulniuk, amikor a távoli országból hazatérnek. Az a ruha Krisztus igazságának öltönye, amely betakarja a hívőt, miután megtisztult. A gyűrű a teljesen felnőtt fiú jelvénye, és jelképezi családi jogait. Visszakerül eredeti helyzetébe. Semmitől nem foszthatják meg. Visszakerül az atyai házban a maga helyére. Krisztus most Isten jobbján van, a szolgálat kendőjével körülövezve, és megtisztítja azokat, akik a távoli országban jártak. Amikor megvalljuk neki bűneinket, ő hű és igaz, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól és gonoszságtól. Úgy kell hozzá mennünk, ahogy a tékozló fiú tette. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint egyik szolgádat. Az atya ezt mondja, sohasem teszlek szolgámmá, fiam vagy, megtisztítlak, megbocsátok neked. Visszahelyezlek a közösség és a hasznosság előbbi helyzetébe. A fiú örökre fiú. Van egy másik tékozló fiú is ebben a példázatban. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor ez megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Lukács evangéliuma, 15. rész, 25. verstől a 28. versig. Figyeld ezt a fiút, milyen panaszáradatot tár apja elé. Ez az igazi tékozló fiú. Dühös, mikor meghallja, hogy a testvére visszatért, és lakomát készítenek tiszteletére. Nem megy be, és nem csatlakozik a többiekhez a lakomában. Apja kimegy, és könyörög neki, hogy vegyen részt az örömünnepen. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Lukács evangéliuma, 15. rész, 29. verstől a 32. versig. Sok keresztény távoli országban él, és ott akar Istennek élni, de olyan szegény, mint a templom egere. Miért? Minden lelki áldást megnyert, de nem ragaszkodott hozzájuk. Isten ezt mondja: minden a tied, mindenem a tied, fogadd el! Mennyei atyán gazdag minden lelki áldásban, és azt mind nekünk adja, de nem kényszeríti ránk áldásait. Ki kell nyúlnunk utánuk, és el kell fogadnunk azokat. A történet azzal zárul, hogy az idősebb fiú nem akar közösséget vállalni az apjával. Az apa azonban teljesen kitárja az ajtót a közösség és a kapcsolat előtt. Évekkel ezelőtt dr. Chadwick tette ezt a nyilatkozatot, hogy van egy harmadik fiú is a tékozló fiú példázatában. A fiatalabb fiú összetörte az atya szívét. Az idősebb fiú kilépett az atyával való közösségből, és a harmadik fiú az, aki elmondta ezt a példázatot. Ő az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia. Ő az ideális, bűn nélküli fiú. Ő eljött egy távoli országba, de nem azért, hogy elmeneküljön, hanem hogy tegye az atya akaratát. Nem dobzódásban töltötte életét, hanem áldozatos szenvedésben, hogy végül meghalljon. Ő nem tékozló fiú volt, hanem a béke fejedelme, aki vérét ontotta a világ bűneiért. Nem elkalandozó fiú volt, hanem önként vállalt áldozatot. Ezt mondja: akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma, 1. rész, 12. vers. A megváltás azoké, akik hisznek az ő nevében. Ha távoli országba távozott fiú vagy, akkor visszajöhetsz atyádhoz bűneid megvallásával. Talán olyan vagy, mint az idősebb fiú, aki kiszakadt az atyával való közösségből. Nem törődsz testvéreddel. Azt gondolod, hogy Isten szolgálod, és sohasem vétkezel. Nem vétkezel úgy, mint a testvéred. Sohasem lakomázol a barátaiddal. Az atya ezt mondja: mindenem a tied. Milyen csodálatos a mi atyánk! Ha még sohasem bíztál az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltódban, akkor nem vagy az atya fia. Csak akkor lehetsz fiú, ha hiszel és bízol Krisztusban, aki meghalt érted. Ha elfogadod Krisztust és hozzájössz, akkor Isten atyáddá lesz, és sohasem vet el magától. Ha elhagyod őt, és egy napon mégis visszatérsz, akkor tárt karokkal vár. Milyen csodálatos az Úr Jézus Krisztus! A most következő 16. fejezetben két nagy példázatot örökít meg Lukács, amely nincs följegyezve más evangéliumokban. Itt van leírva a sáfárról szóló példázat, aki a rábízottakat önző céljaira használta, ami egy másik példázat az ellentétek képében, és van a gazdag ember és Lázár példázata. Urunk ezt a két embert követi a halál kapuján át, és följegyezteti azt, ami a másik oldalon látható. A kérdést gyakran föltesszük: hol vannak a halottak? Ez a példázat válaszol erre a kérdésre. A hűtlen sáfárról szóló példázatot nagyon félre szokták érteni, és ennek egyik oka az, hogy úgy tűnik, mintha ezzel az Úr a hűtlenséget pártolná. Ez a sáfár valóban nagyon nagy szélhámos. Egyesek feltételezik, hogy akit az Úr Jézus egy-egy példázatban említ, az csak hős és a legnemesebb jellemű példakép lehet. Ha ez a feltételezésed, akkor készülj föl arra, hogy megváltoztasd ezt a véleményedet, mert különben nehézségekbe kerülsz e példázat olvasásakor. Ez az ember szélhámos. Amikor lelkipásztor voltam, próbáltam igehirdetési sorozatot tartani a Szentírás szélhámosairól, a teológia rablóiról, a Bibliában leírt gonosz emberekről és a keresztény szédelgőkről. Hosszú sorozat volt, mert olyan sok szélhámos van a világon. Ez a hűtlen sáfár is az egyike ezeknek. Már felhívtam figyelmedet arra a tényre, hogy Lukács ellentét képében mondja el ezt a példázatot. Egyedül ő alkalmaz ilyen példázatokat. A legtöbb példázat a hasonlatok példázata. Ebben a példázatban az Úr egy ember példáját mutatja be, aki a világ alapelveit követi. Azt olvassuk Isten igéjében, hogy a világ szereti a sajátját, de gyűlöli azokat, akik istenei. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlöl, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. János evangéliuma, 15. rész, 18. és 19. vers. Isten gyermeke nem tartozik-e világhoz, és nem él-e világ alapelvei szerint? A Galatákhoz írt levél első részének 3. versében ezt mondja Pál. Ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Azután a Római Levél 12. részének 2. versében Pál ezt mondja. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Végül, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. János első levele, 2. rész, 15. vers. A világban uralkodik az élet törvénye, és az igazságtalan szolga e törvény szerint él. A világ első parancsolata az önfenntartás. A törvény sokszor a gazember és a bűnöző oldalán áll. Mindenki a világ törvénye szerint ártatlan addig, amíg bűnösnek nem bizonyul. Isten igéje ellenkező módon közelíti meg a kérdést. Isten azt mondja, hogy az ember bűnös mindaddig, amíg be nem bizonyul ártatlansága. Ezt mondja. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Római Levél, 3. rész, 23. vers. Az ember sohasem lehet ártatlan Isten előtt, de bizonyára megigazulhat előtte. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Római Levél, 8. rész, 1. vers. Amikor valaki bízik az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltóban, akkor megigazul hit által. Ez az egyetlen útja a megigazulásnak. Majd szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Lukács evangéliuma, 16. rész, 1. vers. Ez egy gazdag embernek és igazságtalan sáfárának a története. A sáfár egy másik ember javaiért felelős. Ábrahámnak volt egy sáfára, ahogy emlékszünk rá, aki minden vagyona fölött rendelkezett. Ábrahám sáfára ment el Háránba, hogy mennyasszony találjon Ábrahám fiának, Izsáknak. Dávidnak voltak sáfárai, akik felelősséggel tartoztak a király minden kincséért, még a gyermekeiért is. Pál apostol mondja, márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. 1. Korintusi levél, 4. rész, 2. vers. E példázatban a sáfár megfelelne egy vállalat elnökének. Ő vigyázott e gazda javaira. A hivatallal való visszaélés és a pénz helytelen kezelése miatt volt vétkes. Olyan volt, mint egy bank elnöke, aki elherdálta a bank pénzalapját. Az igazságtalan sáfár elpocsékolta urának javait. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá, mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Lukács evangéliuma, 16. rész, 2. vers. Eljött a számadás napja ennek az embernek. Számot kellett adnia a javakról. Mivel urának pecsétgyűrűjét használta, és ő volt a felelős a kifizetésekért, ahelyett, hogy pénzügyi elszámolást készített volna, a világ törvényét alkalmazta az önfenntartás jegyében. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Lukács evangéliuma, 16. rész, 3. vers. Ez a sáfár finomkezű volt, nem fizikai munkás. Szégyelt koldulni. Mosolyogva olvasom ezt a verset. Ez az ember szégyelt koldulni, de nem szégyelt lopni. Sajnos sokan hozzá hasonlítanak korunkban. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Lukács evangéliuma, 16. rész, 4. vers. Nem tért meg, nem sajnálkozott cselekedetei miatt. Gonosztevő volt, de a világi mérték szerint okosnak számított. Nem volt szakember egyik területen sem. Túl büszke volt ahhoz, hogy kolduljon, de nem szégyelte azt, hogy becstelenné váljék. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Lukács evangéliuma, 16. rész, 5. és 6. vers. A sáfár megkérdezte, mennyivel tartozol az én uramnak? Ez az ember 100 korsó olajjal tartozott gazdájának. A sáfár azt mondta, 1 korsó olaj 1 dollár. Megmondom neked, mit csinálunk. Legyen 50 cent egy korsó olaj. Az embernek csak fele annyit kellett fizetnie, mint amennyivel tartozott. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat és írj 80-at. Lukács evangéliuma, 16. rész, 7. vers. Nem tudom, hogy miért nem adta ennek az adósnak is ugyanazt az elengedést, de ennek 80 centet kellett fizetnie egy dollár helyett. A hamis sáfár éppen olyan gazember volt végül is, mint amilyen volt pályafutásának kezdetén. De nem büntették meg. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfát, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Lukács evangéliuma, 16. rész, 8. vers. Ez döbbenetes nyilatkozat. Ki tette ezt? A sáfár ura, vagyis munkáltatója, a gazdag ember. Nyilvánvalóan ez az ember ugyanolyan alapelvek szerint gazdagodott meg, mint hamis sáfára. Elmondta róla, hogy bölcsen cselekedett. Miben? A világ alapelvei szerint. Ez a világ, amelyet gyűlöl Krisztus, magának gyártja a szabályokat. A világ törvénye az, hogy az egyik farkas fölfalja a másikat. A világi gazda ajánlotta világias sáfárát világias bölcsességéért, világias eljárásai alapján. Az Úr Jézus így szólt, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Vagyis e világ, e korszak gyermekei a pénzüket bölcsebben használják, mint a világosság gyermekei. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Lukács evangéliuma, 16. rész, 9. vers. A legmeglepőbb és megdöbbentőbb minden nyilatkozat közül a hívőnek a hamis mammonnal való kapcsolatával foglalkozik. Mi a hamis mammon? A gazdagság, a pénz. A pénz nem gonosz önmagában. A pénznek nincs erkölcse. A pénz szeretet minden gonosz gyökere. A hívőknek a pénz lehet lelki áldássá is. Urunk mondta, hogy kincseket kell elhelyeznünk a mennyben. Bölcsnek kell lennünk abban, ahogy használjuk a pénzünket. Aztán, amikor befejeződik az életünk, köszöntenek minket a mennyben. Imádkozzunk! Uram, hálát adok neked ezért a tanításért. Segíts, hogy szent lelked vezetése és bölcsessége szerint használjam föl a rám bízott földi javakat a te dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.